Mi nők gyakran elgondolkozunk azon, hogy jól csináljuk-e, amit csinálunk. Hol húzódnak a határok a család, a hivatás, az individuum ápolása közt? Egyáltalán kellenek-e határok? Beszélgető partnerem Fröhlich Kati egy előadássorozatban hétről hétre vezet bennünket végig egy zsidó nő életén, egészen kislánykorától, a bát micvától, felnőtt nővé éréséig, az anyaságig, a jiddise máméig. Férje Fröhlich Robert országos főrabbi, a Dohány utcai zsinagoga rabbia. Így Kati élete, mint rebecené, a példamutatás egyében zajlik, mégis őt hallgatva mindez olyan természetes, magától értetődő. Előadássorozata bevezetőjeként vele beszélgettem róla.
November 19-e van, és szerintem egészen fantasztikus időjárás van. Nem november van, április fáj, van, nagyon, nagyon becsapós. Ezt akartam kérdezni, hogy hogy érzed magad?
Rettenetesen, hogy olyan fejgörcsöm, hogy reggel úgy keltem föl, és nem tudtam eldönteni, hogy mitől. Amikor kinéztem először az ablakon, és láttam, hogy verőfényes napsütés, és nem tudom én hány fog, akkor rögtön úgy gondoltam, hogy itt az ideje gyógyszert is be kell venni ennek a nagy örömnek a megünneplésére.
Ennyire?
Hát egy ilyen komoly migrénes történet volt, úgyhogy... De azóta már jobban vagyok.
És egyébként hangulatember vagy?
Nem.
Tehát abszolút uralkodsz az egyes...
Uralkodom, és iszonyú céltudatos vagyok. Uh-huh. És rettenetesen tudok uralkodni magamon. Persze vannak olyanok, amikor kiakadok, hogy festésen mondjam, de ezt én azonnal le tudom vezetni. Uh-huh. Tehát akkor szó szerint kiüvöltöm magamból
de a akkor az is problémát. Tudatos.
Abszolút tudatos, persze. Tehát én irányítom, mert a gőzt azt mindig ki kell engedni magadból. Ez valakinek azonnal sikerül, valakinek egy hosszabb folyamat, valakinek soha nem sikerül. Na most én gyomorfekét nem szeretnék kapni, agyvérzést sem, tehát akkor én ezt választottam tudatosan, hogy puf, kiengedem.
Tehát akkor ilyesmi például, hogy időjárási frontok, napsütés, köd, ez nem befolyásol. Alapvetően.
Alapvetően nem.
És nosztalgiázni szeretsz? Mert azért az is tulajdonképpen egy hangulati, egy tudatos hangulati ingadozás.
Szoktam nosztalgiázni, de nem mondanám, hogy szeretet. Tehát én azt gondolom, hogy a nosztalgia az hozzátartozik az életünkhöz. Tehát ez nem szeretem kérdés, ez számomra. Persze sokat szoktunk beszélgetni a környezetemben, vagy akár most egy ilyen beszélgetésben a múltról, de hát az hozzátartozik az életünkhöz. Tehát, hogyha nem vállalod a saját múltadat, akkor azt hiszem, hogy nagyon nagy problémák vannak, akkor ezt valahogy orvosolni is kellene. Én minden percét vállalom az életemnek. Ha ezt úgy gondoljuk, hogy nosztalgiázom, igen, akkor szoktam. De mondom még egyszer, nem gondolom, hogy szeretem vagy nem szeretem, hozzám tartozik, hozzánk tartozik egy ilyen.
Akkor nem bánod, hogyha egy kicsit beszélgetünk a múltról?
Nyugodtan.
Hol nőttél föl?
Én abszolút budapesti vagyok, pontosabban pesti, ezt azért hangsúlyozom ki mindig, mert Pesten minden utcát ismerek, azt gondolom én legalábbis, Budán viszont hihetetlen módon képes vagyok eltévedni. Pesten én a Pozsony út környékén nőttem föl, egy icipicit odébb költöztek, aztán a szüleim, én mentem velük, aztán később visszatértem oda, ahova én születtem, és aztán ide jöttünk ugye a 7. kerületbe lakni, közel a zsinagógához. Egészen véletlenül egymással szemben lévő házba nőttünk föl. Soha nem tudtunk.
De tudtatok, igen, ezt akartam kérdezni.
Az első randinkon derült ki, mikor haza, mondtak, kérdezte
tőlem, és volt ismerős?
Nem. Kérdezte, haza vihetlek? Persze, vigyél haza, merre laksz? Mondtam a címet. Majd megállt a ház előtt, kiszállt. Én ott jól nevelt úri lányként ültem az autóba, majd kinyitja nekem az ajtót. Nem történt meg. Kiszálltam, becsuktam, bezárta, és mondta, szia, és elindult a másik irányba. És én ott álltam leforrázva, hogy...
Ez nagyon jó.
De még minősíteni se tudtam ezt a
ez műsor. A sors.
Igen, és kérdez, úgy utána szóltam, hogy te ne haragudj, tehát én arra lakom, így mutattam magam mögé, mire között, hogy jó, hát akkor szervusz, menjél hozzá, mert én meg arra. Na, és akkor ő elindult a másik irányba, és kérdeztem, hogy de hát egyébként hova mész? És mondta, én ott lakom. Hol? Hát abban a házban. Mondtam, tudod mit, akkor most én fölmegyek, nézd, az az én ablakom, majd kiintegettek, és te integess vissza. Na, így kezdődött a mi életszerelmünk, és persze, igen. Tehát mi 13. kerületi Pozsonyi úti lánygyermek vagyok, voltam, leszek. Mai napig azt szoktuk mondani a férjemmel, hogy most akkor mi hazamegyünk. Tehát mikor szülői látogatások vannak, akkor mi hazamegyünk. Borzasztóan szeret szerettünk ott élni, és iszonyatosan visszavágyunk oda.
Tehát most is kötött ahhoz a környékhez. Tehát és a szüleitől független. Nyilván nem független, de...
Egyrészt nem független a szüleitől, persze. Másrészt ugye Budapesten két olyan hely van igazán, ahol a zsidók élnek. Az egyik az itt az úgynevezett gettó, amit ma már így hívunk újra, ez a Wesselény utca, Kazinc utca, Dohány utca, a másik pedig a Pozsonyi út és környéke. Az én nagyszüleim, akik annak idején visszaköltöztek oda Újpestről, a Pozsonyi úthoz, feltettem, nem véletlenül választották el. Én ott nőttem föl ezek között, az emberek között. Tehát nekem tulajdonképpen, és gondolom a következő kérdésed az lesz, hogy hogy telt a gyerekkoromban az, hogy egyáltalán hogy szólt az, hogy én zsidó vagyok gyerekként.
Először még az érdekelne, hogy vallásos család volt a
kérdés. Nem, tehát, abszolút nem. Abszolút nem voltak vallásosak a szüleim, nagyszüleim. Ugye kétfajta ember létezik ma a zsidók között. Az egyik, aki a háború előtt vallásos családban nőtt föl, és meg is tartotta a vallását. A másik, aki a háború előtt vagy vallásos volt, vagy már kevésbé, de akkor a háború előtt nem volt olyan zsidó család, amelyik péntek este meggyújtott volna gyertyát.
Tehát ugyanígy rátok is érvényes volt?
Ez ugyanígy az én családomra is érvényes volt. Majd amikor a háborúnak vége volt, maradtak ahányan maradtak, és úgy gondolták, hogy na akkor ezt most egy fejezetet lezártunk az életünkből, megtagadni önmagunkat nem tudjuk, de mától nem fogunk ilyen életet élni. Nem gyújtottak pénteken gyertyát, de mégis emlékszem gyerekkoromból arra, hogy a Csanádi utcában volt egy kóser hentes üzlet, amihez mi ugye viszonylag közel laktunk, és én a nagypapámmal kéz a kézbe totyoráztam oda be. Tehát előttem, még az üzlet is előttem van. És az én nagyapám 6 éves voltam, hogy meghalt, tehát akkor igen fiatal lehettem. Mert oda mentünk, fogalmam nincs milyen húsért éppen, mert hogy a legjobbat ott lehetett kapni. Mondjuk ez egy példa. A másik aztán, ami gyerekkoromból visszajön, hogy a nagymamának volt egy unokatestvére, vagy nem tudom, tehát egy viszonylag közeli rokona, aki ortodox parókás volt. És aztán ő sokszor följött hozzánk, és miután mi nem vezettünk kosher háztartást, evidens, hogy ő nem evett, nem ivott nálunk. Parókája volt, és egy pohár víz volt mindig előtte az asztalon. És én pontosan emlékszem erre a képre, sőt arra is, hogy megkérdeztem a nagymamámat, hogy hát miért nem kínált, tehát ami most eszünk, akkor ő miért nem, ha kávét isznak a nagyszüleim, ő miért nem. És én erre megkaptam a megfelelő választ. Azért, mert ő egy másfajta étkezési rendben van, zsidóként ő mást, tehát vallásos zsidóként mást eszik, nézd meg ott a paróka a fején. Tehát ezek nekem gyerekkoromban teljesen ott voltak a tudatomban. Az a szó, hogy zsidó, az az én számat soha nem hagyta úgy el, hogy ennek ez egy olyan, soha nem féltem kimondani azt, hogy zsidó. Ma nagyon sok ilyen ember van. Én, miután ez mindennaposan szó, tehát a szóhasználat minden nap ott volt az életünkben, valamiért, nekem ez teljesen természetes volt. Tehát nem voltunk vallásosak, de mi zsidók voltunk akkor is, ha érezhető így a különbség.
Hogyne, természetesen. Értett téged az életed során hátrányos megkülönböztetés a származásod miatt? Értem ez alatt a gyerekkorodat is, vagy akár kamaszkorodba későbbiekbe, tehát valaha? Van-e valami emléked, ami nagyon kellemetlen?
Igen, soha nem volt ilyen emlékem, soha nem ért ilyen atrocitás, soha nem ért bántás. Ezt teljesen egyértelműen ki tudom jelenteni. Sok olyan emberrel találkoztam az életem során, aki nem tudta pontosan, hogy én zsidó vagyok, megkedvelt engem, az én személyemet, majd Én pontosan tudtam az illetőről, hogy ő antiszemita, vagy nem szereti a zsidókat, vagy tehát valami problémája van. Majd amikor egy hosszú idő után én ezt bevallottam neki, megint csak céltudatosan, hogy én bizony zsidó vagyok, akkor ő egy hatalmasat nézett, és ugyanúgy folytatódott a kapcsolatunk, mint annak előtte. Soha nem éreztem azt, hogy nekem bármi hátrányom lenne abból, hogy zsidó vagyok. Sőt, én világéletemben iszonyú büszke voltam erre, mert én azt gondoltam mindig, és ezt mai napig is így gondolom, hogy én ettől voltam és vagyok más, mint a másik ember, aki adott esetben nem zsidó. Ma már ezt nehezebben tudom elmondani, mert a környezetemben csak zsidók vannak. Tehát akkor ma már nem vagyok tőlük más, de az iskolában, a középiskolában, a játszótéren, bárhol, én mindig különlegesebbnek éreztem magam, és ez nagyon jó érzés volt.
Tehát akkor az identitásod az...
Az nekem mindig
abszolút a helyen,
helyen volt.
És történt változás az életedben a vallás szempontjából?
Igen, rengeteg. Tehát amikor mi a férjemmel összeismerkedtünk, akkor én már régen elindultam egy olyan úton, aminek egyértelmű volt mindannyiunk számára, tehát itt a családomat értem, hogy körülbelül az lesz a vége, ami most van. 13 éves voltam, 14, és ide jött Magyarországra, Amerikából az egyik nagynéném és a nagybátyám. És egy pénteki nap érkeztek meg a repülőgéppel, hazavittük őket a lakásba, és az én nagynéném félrevonult egy sarokba, a nagybátyám mellé állt, előkaptak két szál gyertyát, fejére valamit tett, és valamit ott motyogott, és akkor ott a hadonászott, majd összeölelkeztek, és boldogok voltak, és akkor bennem valami nagyon borzasztóan elindult. Egyértelmű, ugye ez egy péntek esti gyertyagyújtási szertartás volt, és én ezzel nem tudtam még mit kezdeni. És akkor én azt gondoltam, hogy de hát én zsidó vagyok, tehát ő is az, hát a nagynéném is, tehát most mi a kettő között a különbség? És annyit kezdtem ezzel foglalkozni, olvastam, tanultam, kérdeztem, hát a nagyanyámtól, nagyapám már nem élt, apám, anyám sose voltak már ugye vallásosak, tehát nem voltak igazán vallásosak, a nagyanyám még emlékezhet rá, hiszen ő még mindig, hála jó Istennek, ilyen 85 éves, és tökéletesen szellemileg épp, és nagyon sok mindent tudok tőle kérdezni, és mindenre emlékszik. Elkezdtem ezzel a dologgal foglalkozni, és szépen el is indult egy ilyen folyamat. És aztán az, hogy én a Fröhlichel összeismerkedtem, az már csak azt gondolom a pont volt az I betűn. Az, hogy én ma egy kóser étkezésű vallásos zsidó asszony vagyok, abban persze az ő része is benne van, hiszen nem biztos, hogy én ebbe az életbe kóser tettem volna, ha nem megyek hozzá. De hogy vallásos lettem volna úgy, mint most, abban azt gondolom, hogy biztos lehetek.
Tehát gyakorlatilag az a tetten érhető pillanata ennek a változásnak, amikor a nagynévédék félrevonultak, tehát így emlékszel vissza rá.
Így van. És én ezért mai napig hálás vagyok neki, és ezt ezerszer meg is beszéltük, ez egy fantasztikus érzés mind a kettőnknek.
Tehát akkor gyakorlatilag úgy érzed, hogy a vallás azért valahol mindig jelen volt az életedben, eredetileg látensen, és
így
aztán
van.
Később valami azt előhívta.
Így van. Egyébként itt hozzá kell tennem valamit, én azt gondolom, hogy egy gyereknek nem lehet máshogy a tudtára adni azt, hogy zsidó, hiszen egy gyereket nem vihetsz a temetőbe. Hát ugye az összes családtagunk, akiknek sírja van persze, azért tegyük hozzá, azok temetőben vannak. Tehát hogy tudom én ezt az egészet megérteni? Hát csak úgy, hogyha otthon erről beszélünk. Tehát nem vihet ki az apám, vagy az anyám, hogy nem tudom én kinek a sírja. Gyerekként, Isten őriz, hogy a lábamat tettem volna temetőbe. 20 éves voltam, amikor először voltam egyáltalán temetőben. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen otthon, a saját környezetben, a saját szülőknek, nagyszülőknek dolga és kötelessége az, hogy ezt a gyerekekkel, a gyerekeikkel megértessék, megismertessék.
Most így felnőtt nőként mi a különbség egy neológ zsidó asszony élete és egy akárki másnak az élete között? Tehát mik azok az alapvető különbségek, amiben másképp élitek az életeteket?
Hát ugye a legfontosabb, azt gondolom, hogy én egy szombattartó zsidó vagyok. A nem vallásos zsidó asszony, aki mondjuk származását tekintve zsidó, tehát azért ezt pontosítsuk, és ő pontosan tudja, tehát identitási problémái sincsenek, nem feltétlenül tudja, vagy nem feltétlenül teszi meg, hogy péntek este gyertyát gyújt. Nálunk ez természetes, tehát enélkül nem múlhat el péntek este. Az ünnepekre, ugye a Jantevra, a Jom Tovra pontosan ugyanez érvényes. Aztán ott a háztartáson mi kóser teszünk csak és kizárólag, ennek megfelelően külső élelem a lakásban nem jön be, mi sehol étkezni nem étkezünk olyat, amiről nem vagyunk meggyőződve, hogy számunkra ehető, húst végképp nem, de tulajdonképpen semmi. Mi sehova olyan helyre nem járunk, akár étterembe, ahol nem kósert árulnak, nem kósert adnak, tehát ezek a háztartásomra vonatkozóan. Másrészt pedig külsőleg. Bár ma már azt gondolom, hogy egy kicsit összefolyik a divat miatt ez a dolog. Egy zsidó asszony nadrágba nem közlekedik, nem jár, hanem szoknyába. Ezek az erkölcseink védelmére szolgálnak természetesen.
Bocsánat, meg kamaszként nadrágos volt,
igen,
tehát fiatalosványként nadrágos volt.
Abszolút.
Tehát
ez egy változás az
életemben. És ezt a vallás hozta.
Ezt a vallás hozta, csak nadrágba jártam, hozzáteszem. Imádtam nadrágba járni, de most imádok szoknyába járni. Tehát most ez van, most akkor nekem, tudom, szoknyába kell járnom, pont.
Hát neked a lelkedben történt a változás.
Pontosan.
Nem a felületek.
Pontosan. De egy nagyon fontos és lényeges különbség, vagy dolog van még. Nekem nincs levágva a hajam, és nem hordok parókát, ezt hagyom az ortodoxokra. Én magam neológként nem, viszont ha bemegyek a templomba, vagy bármilyen zsidó szakrális helyre, akkor a fejemet befedem. Egy kalappal, egy kendővel, ki hogyan, én egy kendővel. Nagyon sajnos nagyon sok olyan zsidónőt látok például a zsinagógába bejönni egy istentiszteletre, hogy annyival nem tiszteljen, nem engem tiszteljen meg, pontosan tudjuk azt gondolom, miről beszélünk, de a fejére semmit nem tesz. Ez ugyanaz, hogy amikor a férfi bejön, fölteszi a kipáját.
Tehát akkor úgy érted, hogy például a vallásnak mondjuk ezt a részét, vagy a vallás gyakorlásnak ezt a részét, ezt nem lehet különbözőképpen gondolni. Tehát ebben nincsenek kicsit meg nagyon, hanem vagy.
Pontosan. Tehát én azt gondolom, hogy pusztán ennyiben térek el. Én is ugyanazokban a butikokban vásárolok, mint egy nem vallásos. Én magam részéről például járok uszodába is, hogyha úgy hozza kedvem. Strandra is járhatnék, bár nem szeretek, de ez másik történet. Az ortodoxok például nem járnak. Tehát most azért mondom ezt, hogy ez a három kategória létezik, az egyáltalán nem vallásos, a neológ és az ortodox.
Na most ennek tükrében mi az alapvető különbség egy vallást tartó zsidóasszony élete és egy rebecen élete között?
Tudnunk
kell, hogy rebecen vagy.
Akkor pontosítsuk, tehát a rebecen az a rabbi felesége. Az tulajdonképpen egy pozíció, mint hogy a rabbi is egy pozíció ma ebben az országban. Ráadásul az én férjem a legnagyobb zsinagógának a rabbia, tehát ettől a pillanattól kezdve nekem semmi más dolgom nincs, mint hogy példát mutassak.
Tehát ez egy felelősség.
Ez egy nagy felelősség. Bármikor, amikor én az ajtómon kilépek, én attól a pillanattól kezdve, amit visszanemlítek, sőt, hát otthon is a lakásomban, nekem mindig a rebecennek kell lennem, nekem mindig tudnom kell, hogy amit csinálok, azt én egy vallásos asszonyként teszem, soha nem szabad elfelejteni. Én olyan dolgokat nem tehetek nyilván meg, amit bárki más megtehet, de azért mondom, hogy ezt még a lakásban is,
Bárki más vallásos?
Bárki más nem vallásos.
Igen, igen.
Tehát a vallásosok azért nem tesznek meg egy csomó mindent, persze.
Ezért kérdeztem, hogy a vallásos és a redeszek között
van-e valahol valami. De mondom még egyszer, tehát nekem annyiban tér el a vallásostól a szerepem, hogy nekem minden pillanatban példát kell mutatnom. Ha találkozom az utcán bárkivel, aki egy neológ, ám de vallásos zsidó, nem beszélve a nem vallásosakról, akkor neki mindig azt kell, hogy visszaadjam ugye az én személyiségemmel, hogy igen, én vagyok a rabbi felesége, ez megkövetel sajnos egyfajta tartást, azért mondom sajnos, mert én ennek nem mindig örülök. Én nem gondolom azt, hogy én nem az emberek fölött akarok állni, én velük együtt, és ez így is van rendjén, és hozzá bármikor bárki oda jöhet, és bármikor bárki kérdést tehet föl, akár magánjellegűt, akár a vallással kapcsolatosan, hiszen én ugyanazt fogom képviselni és képviselem, amit a férjem rabbiként. Nyilván nem fog oda jönni hozzám egy férfi megkérdezni ezt-azt, de én azt gondolom, hogy a nők, és ezért van szükség a Rebeccenre, mint személyiségre, mert a nőknek azért lássuk be, egy nagy százaléka a rabbihoz nem mer oda menni. Hát nyilván én sem, hogyha fordított lenne a helyzet, hát bizony én sem mennék oda a rabbihoz. Egy csomó olyan kérdésem van, amit az életben nem tennék föl neki.
Érezted már azt, hogy ez fárasztó? Vagy volt olyan pillanat, amikor úgy gondoltad,
nem.
hogy... Tehát ez abszolút magától jön?
Ez egyrészt abszolút magától jön, másrészt azt hiszem, hogy engem az elmúlt rendszereket, a rendszer plagizálva sztahanovistának lehet nevezni. Tehát én nagyon-nagyon sokat bírok fizikálisan és szellemileg együtt.
Tele vagy energiával?
Elég sok energiám. Valahogy néha ráteszem magam a töltőre, persze akkor ott egy kicsit, de duracánuszi vagyok.
Milyen fontos állomásai vannak egy zsidó nő életének, és a te életedben milyen általad a te szempontjaid szerint meghatározva fontos állomások voltak?
Tehát akkor egy vallásos zsidó nőről beszéljünk, vagy egy kevésbé vallásos, teljesen mindegy. Tehát amikor egy kislány megszületik, hát akkor én onnantól kezdve nagyon sajnálom, ezt őszintén bevallom, mert a férfiaknak és a fiúknak sokkal jobb dolguk van. Tulajdonképpen hosszú időn keresztül ennek a kislánynak semmi dolga nincs az életben, mint hogy gyerek legyen.
Ez eddig nem rossz?
Ez eddig nem rossz, a fiúnak azért egy picit más lenne, tehát most ezt nyilván nem erről beszélgetünk. És akkor ő nagyon gyerek tud lenni, ő nagyon ki tud teljesedni, mint nő, és ő el kell, hogy kezdődjön neki ugye a nővé válása. Igen ám, csak hogy azért mégiscsak egy zsidó családban él. Tehát mamának akkor azon a ponton már kötelessége, hogy maga mellé rántsa a konyhába, hogy nézd oda, hát én most akkor sóletet főzök holnapra, mondom én ezt mondjuk pénteken, vagy megkéri a gyermeket a mama, hogy ugyan terítsen már meg egy pénteki asztalt az ő összes kellékével, a gyertyatartótól kezdve a kidis pohárig, az összes porcelántányért darabokban ugyan, de tegye már az asztalra, és a négy fogásos vacsorához különböző evőeszközöket. Tehát a gyereknek teljesen természetesen kell ezeket a dolgokat, de csak neki, és ez is érezhető kell a gyereknek legyen, egy lánygyereknek, hogy a fiútól ilyet soha nem kérek. Mert ez a lány dolga, amit majd aztán ő saját lányával hasonlóképpen fog folytatni. A másik, hogy ha kósert eszik az a család, akkor ugye a gyereknek a tudatába kell, hogy legyen, hogy te kósert eszel, a tejest, a húsost külön választod, ha ettél húsost, akkor mikor ehetsz tejest, és fordítva, ha lakásból kimész és az utcán megkínál a barátnőt egy húsos táskával, akkor azt neked bizony vissza kell utasítani. Tehát ez a gyerekkor részévé kell, hogy váljon. Ha ezt akkor nem tesszük meg, akkor valószínűleg pótolhatatlan, és ez nem fog többet működni. Ami persze nem lenne igaz, vagy nem is igaz, mert én magam vagyok erre a cáfola. Jó, tehát akkor eljutottunk odáig, hogy a kislány 12 évét eléri, akkor ő úgynevezett bat mitzve. Ez annyit tesz, hogy ő teljes jogú felnőtt nőtagjává válik a zsidó társadalomnak. Nyilván férhez nem fogják adni másnap, de hamarosan elkövetkezhet már az az idő. Tehát addigra tulajdonképpen az ő zsidó női tanítása be kell, hogy fejeződjön. Aztán eljön a pont, amikor ő férhez fog menni.
Mondjuk, bocsáss meg, ezt egy szertartással meg is koronáznál.
Ezt igen, de nem csinálnak akkor ügyet belőle sajnos, mint a fiúknál. Ez, a bármitvó az egy rettenet, szóval ott ingét katyáját. Tehát én azt szoktam mondani, hogy amikor megszületett a fiam, hogy na ettől a pillanatok kezdjük el félretenni azt a pénzt, amit most 13 éves korára kifizetünk, hogy megcsináljuk a bármitvót, mert az bizony egy olyan. Most a lánynak ilyen nincsen. Ezt én borzasztóan fájlalom, mert én azt gondolom, hogy ők is megérdemlik, sőt, ők jobban megérdemelnek.
Családi program már edukálódik?
Igen, annyi. Hazamész, eszel egy jót, lányom szokta egyébként megérdezni, hogy én tulajdonképpen azért szeretem a zsidó ünnepeket, mert mindig eszünk, és lakomázunk. Nos, tehát akkor 12 éves, akkor ott még egy kicsit azért persze, hogy kell tanítgatni erre, arra már akkor ugye a nagylány korára, és nem tudom, férhez menésre. Férhez megy, mondjuk 18 és 25 év között valamikor, amikor egy átlagos nem zsidó is férhez szokott menni. Az megint csak ugye egy hagyományos zsidó szertartás. Abban az esetben persze, hogyha zsidóhoz megy hozzá. Ha nem, akkor számoljon a család haragjával. Ez persze nem egészen így van, én ennél egy kicsit azért reálisabban látom a világot. Nyilván én nem örülnék neki, hogyha a lányom hazállítana egy nem zsidó fiúval, hogy ez akar hozzámenni, de ez még egy jövő zenéje. Nos, megvan a zsidó esküvő, ami megint csak egy hatalmas ugye, hüpe, úgy szokták mondani, mert hogy van egy ilyen sátor a fejük fölött, és az alatt adja össze őket a rabbi. Megiratik a házasságlevél, amihez megint csak, tehát hogy mennyire férfi társadalom ez a zsidó, hogy a házasságlevelet, amit azt gondolnánk, hogy egy férfi és egy nő köt egymással, a nagy tévedés, ezt aláírják a rokonok, de kizárólag férfi. És azt a pillanatok kezdve viszont be kell teljesíteni azt a tórai parancsolatot, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Tehát akkor el kell kezdeni szülni, és folytatódik a leánygyermeknek az élete úgy, ahogy annak idején az övé is kezdődött. Mert neki is meg kell tanítani a lányát, és természetesen a fiát is, hogy ki vagy, mi vagy, és hogy kell eljönned az életedet.
Te otthon vagy a gyerekekkel?
Én otthon vagyok a gyerekekkel, több okból nem dolgozom, mert egyrészt a nap 24 órájában menetkészen állok a családom rendelkezésére. Az én férjem ugye viszonylag kiszámíthatatlan időbeosztásban él, mint rabbi, de 24 órán keresztül ugye rabbi, és bizony van olyan, hogy 11 előtt, vagy 12-2 perccel hazatelefonál, hogy most fog kiesni a szemem az éjségtől, 3 perc múlva otthon vagyok, vagy ebédet akarok, és akkor 3 perc alatt ott az ebéd az asztalon, és a gyerekekkel kapcsolatosan minden az én dolgom, a lakással kapcsolatosan minden az én dolgom, bevásárlás, tulajdonképpen az én férjemnek semmi más nem kell tennie, mint hogy reggel elmegy és dolgozik, és amikor végzett hazajön, és azt a percet kezdve pihen. Tehát én magam megpróbálom megteremteni neki azt a bázist, hogy ő reggel nyugodtan és boldogan tudjon elmenni, és mindig tiszta legyen a feje. Mert neki nagyon fontos, hogy ugye tiszta fejjel létezzem.
Ez rabbitól és a rebbecenszelesektől függetlenül úgy gondolod, hogy napjainkban működik ez a klasszikus családmodell a zsidó közösségekben?
Igen, a zsidó közösségekben.
Zsidó közösségekben most szigorúan.
Szigorúan a zsidó közösségben nem feltétlenül működik, tehát a nagyon vallásos mondjuk egy boropark, vagy egy Miasárim Izraelben, ott természetesen így működik, de ott az állam más feltételeket ad ahhoz, hogy így működhessen.
És az ismerőseid között hogy látod?
Itt Budapesten sajnos a nőnek is kell dolgozni.
Tehát ezt a fajta berendezkedést nem engedhetik
meg? Nem, abszolút nem engedhetik meg. Én azért vagyok szerencsés, mert a férjemnek így, tehát így biztosítva van az, hogy el tud minket tartani. Én nem mondom, hogy soha nem szeretnék dolgozni, én borzasztóan szeretek. Fogok is, és dolgoztam is viszonylag rendszertelenül az elmúlt időben, de mindig annyit, amennyi nekem jól esik. Nekem nagyon nehéz, tehát borzasztó nehéz egy vallásos zsidó nőnek elmenni dolgozni, és ennek alapvetően ez az oka, hogy én eddig is így rendszertelenül dolgoztam. Mi csak belteresen tudunk dolgozni, csak a zsidók egymás között, és a vallásos zsidók egymás között tudunk dolgozni. Miért? Hát ha én oda mennék a főnökömhöz, és azt mondanám neki, hogy bocsánat meg, most Pészák jön, tudja az, amikor lábam ki nem teszem az utcára 8 napig felésen, jó, hát azt mondja, már vegye ki szabadságnak, vagy nem tudom, jó, nyáron megint jelentkezem, kérem az éves szabadságom, igen. És akkor nem valószínű, hogy ősszel az őszi nagy ünnepekbe ezt én még el tudom sütni. Az a gyanúm, az a lenne az a perc, amikor azt mondom, hogy keressek másik munkahelyet, mert ő ezért engem így nem fog tudni tartani. Magyarországon ez sajnos így működik, tehát csak és kizárólag egymás között tudunk dolgozni. Igen ám, de hát ezek a helyek már be vannak töltve. Marad az, hogy a férjemet inspirálom például könyvek kiadására.
Tehát az ő munkáját mindenféleképpen tudod segíteni.
Pontosan. Sőt, hát én szoktam őt ösztönözni arra, hogy
nem csinálja. Gondolom, hogy ez maga a dolgozás, tehát ilyen klasszikus értelemben véve a dolgozás az, amiért az ember oda megy a kasszához és fizetést kap.
Így van.
De hát ez
igen, de persze, hát nézzük logikusan a dolgot. Tehát az, hogy ő reggel el tud menni teljesen nyugodtan, és haza tud jönni délután, és még mindig teljesen nyugodt, vagy ha őrjön valamin, akkor azt nekem el tudja mondani, meg tudjuk beszélni, és kiadja, akkor ketten kerestük meg azt a pénzt, amit ő keres.
Hát és abban hiszen a biztos béke... tudatban ment el,
hogy otthon minden rendben van. Minden rendben van, és hazajönök, és nekem az még mindig a békeszigete.
Hát ez találták ki ezt a klasszikus modellt,
igen.
Csodálatos lenne, hogyha működne. És tudjuk, hogy sajnos nem működik. Hány gyereketek van?
Most 2, nem is szeretnék egyelőre többet.
És ők alaposan lekötik az időt?
Hát egyrészt alaposan lekötik, tehát úgy van 2, hogy 2 szültem, és a 3. gyerekem az a férjem.
És ezt ő is tudja?
Tudja. Ki is használja rendesen.
Tehát nem, hogy probléma, előny.
Ez előny.
Számára.
Igen. Számára teljesen előny, igen. Ő valószínűleg jól választott feleséget magának, úgyhogy... Nem is szeretnék több gyereket szülni most egy darabig, nem azért, mert nem lennék fizikálisan alkalmas rá, vagy nem tudnám ugyanúgy nevelni, hogy a másik 2, teljesen prózai oka van, és elmondom, hogy micsoda. Van nekem egy testvérem, akinek van egy 4 éves fia, akit én hihetetlenül imádok, és bizony vannak alkalmak, amikor magamhoz ragadom a gyermeket egy pár napra, majd amikor a gyerekszobám ból. Elindul a menet, ami ugye 3 gyereket jelent, tehát az én nagyobbik lányom, az én unokaöcsém, majd sorzáróként az én kisebbik fiúgyermekem.
Tudjuk, de hogy mennyi idősek?
A lányom az 10 éves, a fiam az 3 lesz. Tehát amikor ők így 3-an végig trappolnak, indiánost játszva akár, vagy de bármit egyszerűen csak gyerekek éppen, akkor szoktam mondani az én férjemnek, hogy ugye szívem, most már megérted, hogy miért nem szülök még egyet. És akkor itt sejtelmesen rám mosolyog, és azért bevallja, hogy igen, megérti.
Tehát magyarul, mintha futótűz söpört volna
igen,
a lakáson.
Én azt gondolom, hogy az én fülem sincsen erre berendezve, hogy ezt a decibelt végighalljam. Szeretem én inkább azt, hogy csöndben.
Tehát most ez így jó. Tehát ez az állapot, ez így most ideális.
Igen, ha terhes leszek, akkor ez természetes, hogy ezt meg fogom szülni, az elveimmel és a
vallásommal nem összeegyeztethető.
Így konkrétan nem gondolnám rá. Akkor nem gondolnék rá konkrétan, hogy még egyet szülnék. Ha Jóisten úgy akarja is lesz, akkor lesz. Azt elfogadjuk, köszönettel vesszük, vissza nem küldjük, és akkor marad.
Te ilyen igazi jiddise máme vagy.
Igen?
Én szerintem feltétlenül, de hát annak is kell lenned egyébként.
Remélem.
egy ilyen jidise máme számára mi a legfontosabb elv a gyereknevelésben? Tehát mi az, amit mindenféleképpen a legfontosabbak közé sorol, amit el kell érnie a gyerekeivel?
Az én számomra egy fontos dolog van, és hogyha azt gondolod, hogy én jidise máme vagyok, akkor ezt én nagyon szívesen hallom. Ezt majd a halálosságomon a gyerekeimtől szeretném igazán. Az milyen nagyon szép lenne, 120 év múlva így.
Úgy legyen.
Úgy legyen. Én a számomra egy nagyon fontos dolog van, hogy ők mindig mosolyogjanak. Abban a percben, ahogy nem így van, akkor ott a probléma, ott a baj, és én nagyon meg tudom oldani ezeket a helyzeteket, de miért jó az bárkinek, hogy sír? És soha nem mondom.
Hát a boldogság,
igen,
hogy az a legfontosabb.
Nézd, ha az én fiam, most csak egy példát mondok erre, hogy ezt értse el a kedves hallgató. A férjem és én, mint két kultúrember, alapvetően nem beszekszünk, mert nincs miről. Mindenhol ugye azt szokták mondani, nincs mosogatás tányércsörön és nélkül. Köztünk is vannak nézeteltérések, és két teljesen kultúrember módjára, vagy nem a gyerekek előtt szoktuk ezt a dolgot rendezni, vagy ha adott pillanatban máshogy nem lehet, akkor pontosan ugyanilyen tónusban beszélgetve oldjuk meg egymással a problémáinkat.
Számukra elvileg nem értékelhető
semmilyen módon
változás.
Az én gyerekeim nem tudják, mi az, amikor a szüleink veszekszenek. És ez így is fog maradni. Ennek okán viszont a családban, a lakásunkban egy halálosan nyugodt légkör uralkodik. Az én fiam 3 éves lesz, és az én fiam nem, igazából nem tud sírni. Persze sír akkor, ha fáj és beütötte, az is tart 1,5 másodpercig, mert aztán utána már minek sírjak, mert fölösleges. És én azt gondolom, hogy ez így van jól. Tehát te magad, ha ránézel a gyerekedre és mosolyogni látod, akkor te magad is mosolyogsz, attól viszont a gyereked is mosolyog, és ez így megy tovább, tehát soha nem kell...
Önterjesztő folyamat.
Teljesen. Nem fogtok veszekedni, üvöltözni, csapkodni, a gyerekeid mindig szívesen vannak a közeledben, hiszen te a nyugalmat árasztod, a mosolygást árasztod, a békességet, a biztonságot, így van. Ha ők kirepülnek a ház, először is most, amíg iskolások vagy picik, addig nekik jó otthon lenni. Tehát mi beszoktunk gubózni a lakásba, és akkor csak egyszerűen vagyunk együtt. Nem kell társas játékozni. Én hallok, hogy mondják szülők, hogy és akkor én minden este társasozom a gyerekemmel. Nem feltétlenül gondolom, hogy ez kell. Nem, te a lelkét is kell, hogy ápol. Tehát beszélgess vele, vagy néztek együtt egy filmet, és azt megbeszélitek. Tehát nem a társas a játék, vagy együtt, nem tudom én, horgoljuk a nagymami sáját. Szóval nem ezektől lesz a... Nem ezektől alakul ki feltétlenül kettőtök között az, amit te gondolsz, hogy ki kell alakuljon. Ha a gyerekednek ez a nyugalom jut eszébe mindig arról, hogy otthon vagy a család, akkor egyrészt ugye ő maga is így ragaszkodni fog a saját későbbi életében, a saját családjában ehhez. Másrészt mindig, mint ahogy én nem véletlenül mondom, amikor a szüleimhez megyek, hogy hazamegyek, én egy ugyanilyenben nőttem föl. Az én gyerekeim majd 20 év múlva, amikor már nem velem fognak élni, akkor azt fogják mondani, hogy na, hazamegyek az anyámhoz és az apámhoz.
És ez nagyon jó.
És ez fantasztikus jó. Gondolom én majd akkor, hát most biztos az anyám gondolja így. De én majd akkor
de hát ez is kettős, mert neked is jó, hogy
nekem
van hova hazamenned a
fantasztikus
értelmébe, és hát neki pedig borzasztó jó érzés,
így
hogy
van.
Ő az, akihez hazamegy.
Pontosan. Tehát én ezt gondolom, hogy én
két
is a legfontosabb dolgának. És ugye ez persze megint akkor innen, ettől kezdve gyerjeszt egy csomó mindent, tehát hogyha a gyerek boldog és kiegyensúlyozott ettől, akkor a tanulás könnyebben megy neki, vagy nyugodtabban él meg problémás helyzeteket, hiszen nekik is vannak problémás helyzetei, mindent el tud neked mondani, tehát a feszültség a gyerekben nem marad benne, mindent meg tudtok beszélni. Tehát attól persze kezdve, hogy ez megvan, az összes többi sokkal simábban megy.
Tehát a jidise máme alapvető szerepe az ez, a béke, a nyugalom és a biztonság megteremtése, és a teljes bizalom, és a papának mi a szerepe a gyerekekkel szemben?
Ő adja meg igazából a gyerek vallási identitását. Tehát mi ugye speciális helyzetben vagyunk attól, hogy a férjem rabbi. De ha semmi más nem lenne, csak mint egy pusztán vallásos ember, egy mélyen vallásos ember, akkor is ez lenne a feladata, ugye egyrészt megkeresi a pénzt, másrészt pedig a gyerekek vallási neveltetésének ugyan legnagyobb részét ő kell, hogy vállalja, hiszen ő a tanult ember vallás szempontjából. Én el tudom mondani, hogy ezt kell csinálni, de a miértre a választ neki kell megadni.
De lelki dolgokkal is fordul.
Abszolút, abszolút. Tehát volt, nálunk milliószor volt olyan helyzet, hogy a kicsi az nem olyan beszédes, de hát a nagyobb az aztán rendesen, hogy nem hozzám jött a problémát megbeszélni, hanem az apjához ment. És én ettől nagyon boldog voltam, tehát ez így van jól.
És ebben az alapvetően védett környezetben nevelkedett és különböző életkorú gyerekeidnek milyen a kapcsolata a zsidóságon kívüli élettel, a nem zsidó társadalommal?
A kicsiről nem tudok nyilatkozni, mert ugye ő még nem fogja föl, tehát neki most az a természetes,
ami van. Ő nem jár még közösségben?
Nem, mert még nem tudtuk óvodába vinni, mert nem szobatiszta, és a zsidó óvodába, az ortodox zsidó óvodába ő csak akkor veszik föl, ha szobatiszta.
Hát ez még a jövő?
Ez még majd a jövő. A nagynak van kapcsolata nem zsidókkal. Például az öcsém egy nem zsidót vett el feleségül, tehát a gyerekei nem zsidók, abszolút vallástalanok innentől kezdve. Miért lenne ugye vallásos egy nem zsidó lány? Zsidó vallásos egy nem zsidó lány. És azok a gyerekek mindig tágra nyílt szemekkel nézik, amikor mondjuk nálunk péntek este gyertyagyújtás van, vagy elmegyünk a zsinagógába, vagy feltöri a férjem a bárhez, vagy szóval bármi, ami mi napi életünkben benne van, és amikor az én gyerekem megy oda, akkor neki teljesen természetes az, hogy egy, nem látott semmit, ami neki a zsidósághoz kötődést jelentene, tehát szimbólumokat, tárgyakat, hogy ott nem eszik, nem iszik. Hihetetlen egy gyerek agya. Mindig azt szoktuk mondani, hogy ezek kisméretűek, de nem hülyék. Ők pontosan látják és tudják, amit te még csak gondolnál, hogy majd elmondasz neki. Ő addigra már halálos biztonsággal tudja azt a dolgot. De hogy mennyire így van, amikor álltunk át a kóser háztartásra, és akkor a gyerekem miatt elkülönítettem azt, hogy a piros nyelű evőeszköz a húsos, a fehér nyelű evőeszköz a teljes. És véletlenül megfogtam egy fehéret, miközben hús volt az asztalon. És az én négy éves leány gyermekem magából ki kell a kezdet velem kiabálni, hogy azonnal tegyem le, mert akkor én azt nem használhatom most adott ponton. És nem volt két hete meg az evőeszköz. És ezek a
visszajelzések,
abszolút két hét alatt, mondom, 4 éves volt a gyerek. És ez nem azért, mert az én gyerekem különlegesebb, nem, teljesen ugyanolyan átlagos gyerek, mint a többi.
Így működik az agy.
De egyszerűen így működnek. Tehát azért mondom, hogy a nem zsidókkal való kapcsolatával nincsen probléma. Az még. De persze tudatosítani kell benne, hogy probléma lehet, sőt lesz is. Ezért van az, hogy én például leerőttem a gyerekemet karatézni, lány lépére, és amikor arról beszéltünk, hogy sportolni fog és konkrétan karatézni, akkor megkérdezte, hogy igen, és miért pont a karate? És akkor nagyon őszintén azt válaszoltam neki, hogy azért, mert egy vallásos zsidó lány vagy, noktató az apád egy rabbi, te sokkal inkább veszélyeztetett helyzetben vagy. Mit gondolok én ez alatt, kérdezte ő, mit értek ez alatt? Erre azt válaszoltam, hogy jössz haza az iskolából, miután ortodox iskolába jár, szoknyába jár, hosszújú pulcsi, és a többi, és a többi, tehát nem kihívóan öltözik. Látványos a gyereken, hogy ő zsidó. Nagyon sok olyan ember van, aki a zsidókat utálja, ezeket úgy hívjuk, hogy antiszemita. Jössz haza az utcán, egy ilyennel találkozol, rád néz, ő rögtön tudja, hogy te zsidó vagy, és kérdés, vagy beszól neked, vagy kérdés szóhang nélkül üt.
Tehát a lehetőségek
bármi
gyakorlatilag.
Persze.
És váratlan dolgok.
És váratlan, de neked erre pontosan fel kell készülnöd. Ő most fizikálisan készüljön föl egy veszélyforrásra, vagy egy veszély elhárítására, még ha nem tudja, hogy miért, akkor is. És el fog jönni hamarosan az idő, amikor az ő agyában is rendet kell ilyen téren csinálni, ott még nem tartunk.
Na most miközben karatézik,
igen,
akkor milyen közösségben van?
Tehát az abszolút egy nem zsidó. Egy abszolút nem zsidó közösség.
Inkább nem zsidó, vagy vegyes?
Nem,
vagy nincs jelentősége?
Nincsen zsidó köztük, de nincs jelentősége. Tehát róla nem gondolom én azt, hogy ők beszélgetnek erről.
Barátai onnan is származnak, és beépíti a mindennapjaiba azokat a gyerekeket, vagy pedig a szoros kapcsolatok azok nála is csak a zsidóságon belül.
Egyrészt csak a zsidóságon belül, másrészt én azt gondolom, hogy én egy nagy hibát elkövettem, és ezt a második gyerekemnél nem szeretném elkövetni. A lányomnak mindig azt mondtam, és itt megint lehet, hogy ez a lid is sem áll, mert negatív oldala, és ezt majd döntse el mindenki, hogy én ezt jól gondolom-e vagy rosszul. Mindig azt mondtam neki, hogy neked én vagyok a legjobb barátnőd. Ezért viszont ma, 10 évesen neki nincs barátnője rajtam kívül.
Hát vagy csak nem annyira komoly.
Egyik sem. Nincsen.
Tehát nincsen szoros kapcsolata?
Semmilyen.
Tehát nincs olyan kislány, akit mondjuk fölhív, hogy hello, mi újság, mi volt a leszke, vagy mit tudom én.
Van osztálytársai, és pont. Akikkel bent az iskolában nagyon helyesen, édesen ott.
Tehát ő azért jól érzi magát.
Ő nagyon jól érzi. Azok a barátnői ott. De ahogy kilép az iskolából, egy pillanatig eszébe nem jut egyik sem. Tehát azért mondom, hogy én azt gondolom, hogy nagy hibát itt elkövettem. Próbálom ezt majd valahogy. De majd biztos lehet, hogy eljön az idő, amikor a gyereket majd
ő teszi. Neki, hogyha igényel lesz, akkor biztos, hogy korrigál valamilyen módon.
De az is lehet, hogy ezt örökölte tőlem egyébként. Tehát nekem mai napig, nem mondom meg hány éves vagyok, de már elmúltam 30
is.
Nekem volt egy majdnem 20 éve van egy barátnőm, és van 5 éve egy barátnőm. Ők ketten, és nincs más.
És édesanyád?
Meg az persze az anyám és a nagyanyám.
Tehát te is az édesanyáddal is így gyakorlatilag barátnői viszonyban
így
vagy, van, mint amilyen te szeretnél kialakítani a lányoddal.
Igen.
És nem érezted sohasem, hogy ez bármilyen szempontból hátrányos?
Nem, persze, de valószínűleg a gyerek is ezt látta, hogy hozzánk is csak tényleg ez a két barátnőm följön, amikor nekik idejük van, az, hogy mi napközben beszélünk telefonon, hogy a gyerek iskolában van, tehát erről nem tud. Amit lát, az neki az a természetes, én ezt szoktam, vagy ezt gondolom, nem?
Van szabad időd? Érted, biztos, hogy van szabad időd. Hát végül is kinek nincsen szabad ideje, de igen, inkább úgy kérdezem, hogy
ha ráérem,
hogy mennyire igényled az, hogy te kivívjál magadnak ilyen szabad idő, több vagy szabad időket, és hogyha igen, akkor mit csinálsz? Vagy mit szeretnél csinálni, hogyha most egy kicsit kevesebb a szabad időd, mint szeretnéd?
Szabad időm van, mert akarom, hogy legyen, és csinálok magamnak szabad időt. Most éppen egy újabb hát szenvedélyezni túlzást. Tehát úgy éreztem, hogy muszáj némileg a fizikumomat.
Ja,
muszáj néha a fizikumomat kicsit
karbantartani,
ezért most időnként eljárok. Úgyhogy mintha sportolnék. Ezt én nagyon elmondom. Úgy csinálok, mintha ne jöjjön el senki megnézni, hogy ez alatt én pontosan mit értek.
Hát most keltetted fel az érdeklődését sokatnak.
Tehát itt beülök egy biciklibe, és akkor úgysem, mintha tekerném, nagyon lelkesen, és akkor... az is lehet, én még ezt se kétlem, hogy néha lelocsolom magamat vízzel, hogy úgy tűnjön, mintha nagyon izzadnék. Nem, alapvetően egy szenvedélyem lenne, de ezt nem tudom, vagy a szabadidőmet erre fordítanám, hogy olvassam. Tehát egyszerűen évek óta én 18 éves koromra a világirodalom nagyjaitól voltam, mert akkor még... Nagyon jól ráértem.
És szerettél olvasni?
Én mai napig imádok. Hát nekünk ebben a percben van 4000 kötetes könyvtárunk. Folyamatosan könyvszekrény gyártatásokban vagyunk, mert ugye abból van nekünk mindig a legkevesebb. Imádok olvasni, olvasok is, de ma már nem tudok olyan intenzitással, és nekem elvem az, hogyha én 10 percig legalább nem tudok olvasni, nem is veszek könyvet a kezembe. Tehát én egy mondat erejéig nem fogok olvasni.
Van egy inger küszöböl.
Van egy pontosan. És hát bizony két gyerek és fél mellett ez nem mindig sikerül. Tehát este, amikor már a kezembe tudnám venni, mert időm van, akkor csak a szemem nem alkalmas már arra, mert a gyufaszálak kiestek és pacs leragadt. Tehát ez mondjuk, ami az életemből hiányzik, hogy egy kicsit olvasni tudjak, de hát majd...
És mit jelent a számodra az aktív szórakozás?
Nem
tudom. Nincs ilyesmi? Tehát, hogy elmenjetek kettesbe szórakozni, vagy baráti társaságban?
Nézd oda, hozzánk, a mi ajtunk az mindig nyitva áll. Egyrészt azért, mert a rabbihoz jön és kérdést tesz föl, vagy mondani valója van bárki. Másrészt van egy nagyon szűk baráti társaság, akik, miután mi nem tudunk elmenni máshova, hogy ott tegyünk, vagy meg a kicsik a gyerekek is, tehát ezer oka lehet, ők viszont rendszeresen jönnek. Tehát nem emlékszem arra az elmúlt két év, hogy lett volna olyan nap, amikor a családi asztalnál négyen ültünk volna a vacsorakor.
De számodra nem megterhelő valami.
Nem, mert azt gondolom, ez a természetes már. Hát ha nincs ott valaki, akkor már el kell, akkor hívunk valakit, hogy azonnal, mert...
hogy elfogyjon a vacsora.
Igen, mert pontosan, mert nem annyi főre szoktam főzni soha, hogy négyen, mert valahogy mindig jön valaki, vagy rokon, vagy barát, vagy haver, vagy ismerős, tehát valaki mindig ott van.
Milyen a kapcsolatod a szenvedélyekkel? Van-e valamilyen szenvedély?
Ajaj.
És mit mond a vallás a szenvedélyről?
Nekem egy szenvedély, két szenvedélyem van. Az egyik a cigaretta.
Abba hagyhatatlan?
Ezt számom nem, biztos abba hagyható, de mindent, tehát nem akarom.
Így értettem a kérdést.
Igen,
tehát
abba hagyható.
Igen, de nem
én konkrétan nem akarom. Én nem iszom, én nem kártyázom, én nem kaszinózom, bár mondjuk még az lehetne egy szenvedély.
Ezért semmi nem is gondoltam.
Nem? Látod? Tehát mondjuk még a kaszinó, abba biztos bele tudnék nagyon szeretni, egyszer-kétszer voltam, de ezt viszont megint csak tudatosan lezárom magamban, tehát nem.
De az az izgalom miatt, az adrenalin miatt?
Nem, a pénz.
A pénz?
Igen, a pénz.
Igen, az is egy szempont.
Annál szebb kevés van, amikor én voltam kint Amerikában a kaszinóba, Atlantic Citybe, és akkor ahogy azok ottan csörögnek le. Mert ugye ott
jó hallani?
Hát az valami csodálatos. Az kész. És onnantól ez egy pillét még nem dobtál be, vagy egy centet, hogy pontosítsuk, de már úgy érzed, hogy te magad vagy maga a milliómos. Tehát ez valami fantasztikus. Nos, tehát nekem van a cigaretta, imádok például autózni. Nem megyek soha szinte sehova gyalog, mert én csak autóval. Meg hát a család, természetes a család. Hát azt gondolom, hogy persze ez kiderült eddig, hogy a család a szenvedély. Más talán nincs. Én nem szeretek úgy utazni, nem szeretek takarítani úgy ilyen megszállottan, nem szeretek megszállottan főzni. Én mindig azt mondom, ha ma ehhez a dologhoz nincs kedvem, akkor nem csinálom meg. Mitől lesz jó?
Nincs
erre
kényszerítő.
Én nem. Tehát azért, hogy mindig mosolyogni tudjak, ahhoz viszont nem kényszeríthetem magamat olyanra, amit meg nem akarok megcsinálni, nem? Mert ha valamire kényszerítem magam, akkor már elmegy a kedvem mindentől, akkor már nem fogok mosolyogni.
És akkor az úgy sikerül.
És ez így van.
Tulajdonképpen azért is ültünk le beszélgetni túl azon, hogy nagyon érdekes ember vagy, mert készülsz egy előadás sorozattal.
Igen.
Engem az érdekelne, hogy mi az a gondolat, ami köré fűzted az előadás sorozatodat, egyáltalán milyen hosszúra tervezed, honnan, hova akarsz eljutni?
Igen. Az előadás sorozatnak van egy címe, és ez azt gondolom minden magába foglal. Az a címe, hogy a Bat Mitzvától a Jiddische Mámeig. Miért ez? Mert kizárólag a nőkről szeretnék beszélni a nőknek. A férfiakról beszélnek a rabbik, beszélnek is. Nőkről soha semmi nem hangzik el. Én azt gondolom, hogy ez egyfajta hiánypótlás lenne. Ebben az előadás sorozatban ízekre szedjük, vagy szedem egy zsidó asszony születéstől a halál pillanatáig az egész életét. Hogy milyen kötelezettségei vannak, hogy az ünnepeket hogy kell végigcsinálni, zsidó asszony szexuális élete milyen kell, hogy legyen. Ebben az előadásban nincsen tabu. De ez szól a fiatalnak és szól az öregnek is.
Egy nagyon muszáj megkötés.
Így van, nincsen megkötés. Muszáj elmondanom itt, hogy én ezt az egészet miért találtam ki, azon túl, hogy ez egyfajta hiánypótlás. Ugye miután én magam kóserhúst eszem, és lementem a henteshez és vásárolok rendszeresen, vagy lemegyek és vásárolom a kóserhúst, és mindig egyedül vagyok az üzletben. És kérdezem mindig a hentes barátomat, hogy hát szoktak járni ide asszonyok még húst vásárolni? Hát nem nagyon. Nem szoktak kóserhúst vásárolni asszonyok, ez azt jelenti, hogy kevés vallásos asszony és kevés vallásos család van akkor ezek szerint Budapesten, és én azt szeretném, hogyha nem lennék ilyen nagyon kevesen.
Meg tudod határozni nagyjából ezeknek a számát? Valami hozzávetőleges...
Pár szám.
Pár száz.
Maximum 1000 ember. De akkor már családokat értjük ez alatt.
De az infrastruktúrája meg lenne a
kutyánátlátás
vezetésnek?
Minden meg lenne, és nyilván ez megint csak érezti önmagát. Minél több kóser zsidó lenne Budapesten, annál nagyobb lenne az infrastruktúra, annál nagyobb lenne a termékek köre, amit megvásárolhatnánk. Ez mondjuk azt gondolom logikus. Én ezért csinálom ezt az előadást, és azért, hogy tessék végre észrevenni, hogy vannak nők, akiknek kérdéseket lehet föltenni, visszautalva arra, hogy kérdezz a Rebecen, mint ahogy kérdezzük a rabit, tessék észrevenni, hogy itt vagyunk, itt vagyok, kérdésekkel jöhetnek hozzánk, és a legteljesebb erőnkkel fogunk segíteni, válaszolni, ennyi.
Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a folytatásra, és nagyon köszönöm, hogy beszélgettél velem.
Én köszönöm.